azévboltja.storeinsider.hu oldalon.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsor.
Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a napokban egy interjúban beszélt arról, hogy a PISA felmérések alapján a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Az oktatási tárca vezetője megemlítette a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét is, szerinte nem adnak magasabb tudást a gyermekeknek. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét.
Jó napot kívánok, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
És itt van velünk telefonon Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Köszöntöm.
Köszöntöm a rádió hallgatóit.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Úgy tűnik, hogy április 12-e óta az oktatásban mindenki óriási reményekkel várja azt a bizonyos új irányvonalat. Nagyon sok téma kerül napirendre, és méghozzá úgy, hogy szinte a közvélemény előtt zajlik az, hogy az oktatásügyben mik is azok a kardinális pontok, amelyekben mindenféleképpen változtatni kéne. Itt van ugye a szabad tankönyv választás, a pedagógusok teljesítmény értékelése, ugye a 6 és 8 osztályos gimnáziumok jövője, az iskola bezárások, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérezése, az iskolai sztrájk, törvényi előírásainak a módosítása, és hát a tegnapi naptól ugye az egyházi iskolák ügye is, és az integráció kérdésköre. Rengeteg ez a téma, amit egyáltalán az elmúlt 4 hétben napirendre került. Úgyhogy Totyik Tamással kezdeném azzal ezt a beszélgetést, hogy mennyire van szüksége arra a magyar oktatásnak, hogy minél több mindent kibeszéljen, minél több mindent asztalra tegyen, és fontos-e az, hogy ne csak a szakma, ne csak önök vitassák ezt meg, hanem bekerüljön a közvéleménybe is.
Ez egyértelműen nagyon fontos, hogy a társadalom lássa azt, hogy milyen folyamatok játszódnak le az oktatásba, milyen kihívásokkal néz szembe, mert ennek az lesz a következménye, hogy utána ezek a gyerekek elhagyják az iskolapadot, kikerülnek a munkaerőpiacra, és ott megszembesülnek, hogy az oktatás nem azt hozta számukra, amit a munkaerőpiac elvárt volna. Tehát itt egy nagyon komoly társadalmasításra van szükség, és nem lenézni az állampolgárokat, a szakmát meg különösen nem, és erőből lenyomni a kérdést, hanem egy hosszú, fáradtságos társadalmi párbeszéd keretében megkeresni azokat a legkisebb közös nevezőket, ami mentén el lehet indulni.
Ugye én itt Totyik Tamásnak a beszélgetésünk előtt, mivel ő személyesen itt van is, említettem, hogy gyakorló szülő révén, azért én kicsit félek attól, én mindig bíztam a pedagógusokban, mindig bíztam a szakemberekben, hogy tudják, hogy mi a legjobb a gyermekeknek, és kicsit én félve állok azelőtt, hogy ilyen társadalmi szinten bontakozzon ki vita. Tamás megnyugtatott, hogy ezt tanulni kell még a szülőknek is. Hogy látja ezt Péter? Fontos-e az, hogy ilyen sokan mondjanak akár véleményt, vagy hát majd kiderül, hogy bele tudnak-e szólni az oktatásnak az átszervezésébe, de jó-e ez az irány?
Szerintem az, hogy beszélünk dolgokról, amelyek azt gondolom tényleg közös felelősségünk, hiszen az oktatásban előbb-utóbb mindenki érintett lesz valamennyire, akár maga révén, akár gyermekei révén, az egyáltalán nem baj. Az, hogy ezeket a véleményeket természetesen meg kell szűrni, és alapvetően azért tényleg egy többségi vélemény, de figyelembe véve azt, hogy vannak eltérő álláspontok is, ezt meg kell próbálni figyelembe venni, az szerintem egyáltalán nem probléma. Egyébként a világ azért errefele megy mindenféle értelemben. Mindenkinek lehet valamiféle véleménye, de azért ezt okosan meg kell szűrni mindenkinek. És az, hogy ennyi minden kerül elő, az sem véletlen szerintem, hiszen tényleg sok minden feszíti általában és teljesen normális módon az életét a pedagógusoknak, a gyerekeknek, a szülőknek. Tehát azok a dolgok, amelyek most előkerültek, és amelyek közül nagyon sok szerintem van olyan, ami különösebb anyagi vonzat nélkül viszonylag gyorsan meg lehet oldani, és valóban egy hangulatjavító intézkedés lehet, az is természetes, és nyilván vannak olyan sokkal nehezebb dolgok is, amelyeken nagyon alaposan elő kell készíteni, meg kell nézni adatokat, meg kell hallgatni véleményeket, ezeket összegezni, és utána lehet elindulni, és akkor sem egészen biztos, hogy akkor sem egy év után pont kerül a végére, hanem ezeket a folyamatokat folyamatosan nézni kell. Nagyon fontos a döntések előkészítése, és fontos, hogy sokan beszéljenek róla. Elsősorban nyilván azt gondolom azért legfontosabb a szakmai szervezetek álláspontjait megfigyelni, de lehetnek egyéni vélemények is.
Igen, már csak azért is, mert a legnagyobb társadalmi vita az maga az oktatási miniszter személye körül bontakozott ki először, és akkor itt ismét nyitott azért ez a kérdés, hogy ilyen esetben jó-e a társadalmi vita, vagy a szakmának kell vitáznia erről, hiszen két végpontot láttunk megnevezni, és aztán Lantner Judit az, aki most az oktatás üggyel foglalkozhat, de hát talán a legfontosabb, hogy az oktatás ügye az valóban nem mérhető, még akár években sem, hiszen hogyha elindul egyfajta folyamat, annak a végét azért hát jobb esetben is 8 év múlva, hogyha most egy általános iskolából indulunk ki, fogjuk látni. De azért az is látható, hogy vannak szakmai minimumok, amiben egyetértés van. De mégis beszélni kell a 6- és 8-osztályos gimnáziumok helyzetéről, de talán ennek a műsornak a kerete lehetőséget ad arról, hogy arról is beszéljünk, hogy a 6- és 8-osztályos gimnáziumok milyen céllal jöttek létre.
Hát a emlékeim nem csinak, akkor 1986 környékén történt meg ez, a Hoffmann Rózsa volt az úttörő ebben a kérdésben, és én azt mondom most már utólag, hogy a magyar köznevelés rendszernek a csődje tulajdonképpen, mert nem tudta felkészíteni arra a pedagógus társadalmat, hogy az eltérő kultúrával, eltérő tanulási problémákkal küzdő gyerekeket egységesen egy rendszerbe tudja kezelni. Erre a szülők és a szakmának egy része azt a választ adta, hogy akkor adunk egy menekülési útvonalat számotokra, ez a 6- és 8-osztályos gimnáziumok. Az én megítélésem szerint ez egy nagyon rossz döntés volt, mert egy nagyon korai szelekciós pont van, ami az egyik legsúlyosabb probléma egyébként a szelekciós folyamatban a magyar közoktatásnak, a másik pedig az, hogy igazából a világ ma arra megy, hogy egy egységes, hát a szakma úgy hívja, hogy komprehenzív iskola legyen, ahol egy 6 éves kortól 18 éves korig, vagy legalább 16 éves korig ne legyen kimenete az oktatási rendszernek, és akkor utána legyen egy elágazás. Ebbe az irányba kell elmozdulni, de ahhoz, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni, ahhoz egy nagyon hosszú társadalmi párbeszédnek, társadalmi vitának kell lenni. Tehát az nem igaz, amit most itt hirtelen sokan mondanak, hogy a miniszterasszony holnap meg akarja szüntetni, vagy a jövő tanévben meg akarja. Ez fizikálisan is kivitelezhetetlen. Tehát ez egy legalább 10-12 éves folyamatnak kell lenni, hogy erre át tudjunk állni rendesen.
Horváth Péter, hogy látja, 6 és 8 osztályos gimnáziumok azok sikertörténeteke? Egyáltalán mi számít e tekintetben sikernek? Hiszen azért azt is látjuk, ugye Tocsik Tamás itt most azt mondta, hogy az integráció az azonos lehetőségek vagy esélyek biztosítása a legfontosabb. Tehát például Amerikában az erőltetett integrációnak a hatása azt mutatja, hogy pont a fordítottja sikerült. Nem a gyengébb képességű tanulók voltak azok, akik fölzárkóztak, hanem akik magasabb képességgel rendelkeztek, mint hogyha azoknak az előhaladása lassult volna. Hogy látja ezt Horváth Péter?
Hogyha előbb azért beszéltünk arról, hogy a társadalmasítás és hogy hozzá lehet szólni, akkor azt gondolom, hogy azért azt nem vitatható el, hogy valóban a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől, és most is egy viszonylag erős társadalmi igény van arra, hogy a tehetségesebb gyerekek valóban negyedik vagy hatodik után elmenjenek az általános iskolába. Tehát ez volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején, nem túlságosan sok helyen alakultak ki 8 és 6 osztályos gimnáziumok, egy-egy iskolában engedélyeztek egy-egy osztályt, ami szerintem az akkori tehetséggondozásos dolognak szerintem nagyjából megfelelt. Az is kétségtelen, hogy akkor messze nem volt ennyire szabályozva, tehát nálunk 92-ben jött létre az első 6 osztályos osztály, 92-ben indítottunk először ilyet, és nagyon komoly, nagyon innovatív és intenzív munka indult meg a tantestületben, hiszen nekünk kellett megírni a helyi tanterveket, nem volt semmi központi rendszer erre, és az is kétségtelen, hogy azért ebben a rendszerben egy jóval lineárisabb tananyagszervezés, az idegen nyelveknek egy jóval egyértelmű haladása azért a sok lehetőséget rejtett. Hiszen most például, hogyha megnézzünk egy 8. osztályos diákot, aki középiskolába megy, akkor gyakorlatilag mondjuk egy idegen nyelvből, hiszen egy nyelvet tanulnak általános iskolában, itt középiskolában kettőt kell, van olyan idegen nyelv, amiből egyáltalán nem tud valaki az osztályba, és van olyan diák, aki már a középfokon tart. Tehát nagyon nehéz például az idegen nyelvek megszervezési módon, ebben a 6-osztályos, 8-osztályos képzések nyilván sokkal eredményesebbek tudnak lenni. Az is kétségtelen, hogy a későbbi időkben egyre több helyen, egyre nagyobb számban, egyre kisebb iskolákban is indult 6 és 8 osztályos képzés, aminek egyik oka az volt, hogy a középiskolák kiélesedése, a gyerek létszám csökkenése miatt lenyúltak a középiskolák általános iskolákba, és valóban kicsit szétesett a rendszer, ebben teljesen egyetértek Tamással. Tehát az, hogy valamiféleképpen ezt meg kell nézni, hogy mik a célok, ezeknek milyen eredmények felelnek meg, és ezeket az eredményeket hogyan lehet elérni, ehhez hány ilyen iskolára van szükség, van-e szükség ilyen iskolára, szerintem egyébként azért azt gondolom, hogy van, az nyilván alaposan meg kell nézni, mert az kétségtelen, én nagyon szeretem nézni azért a matematikát is tanítok, a számokat, és azért az nyilván egy olyan iskolában, ahol 9. osztályban az akkor bejövő 8-osok kompetenciamérési eredménye jobb, mint a 6 vagy 8 évfolyamos iskolában, ugyanabban az iskolában járóknak az eredménye, ott azért valami probléma van. Ott vagy nincs annyi beiskolázódó gyerek, aki megfelelne ezeknek a tehetségfogalmaknak, vagy pedig valamit rosszul csinál az iskola. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy ez egy nagyon árnyalt kérdés, nagyon összetett kérdés, abban egyetértek szintén, hogy ez a folyamat, ez nem, egy miniszterasszony sem azt mondta, hogy ezt holnap meg kell szüntetni, meg kell vizsgálni, minden vizsgálattal szerintem egyet lehet érteni, ami valamiféleképpen felderítheti, feltérképezheti a rendszert, és utána lehet valamiféle döntést hozni, de ez a döntés egy folyamat kell, hogy legyen, és ebben a folyamatban kellnek lenni olyan pontok, ahol valóban meg kell nézni azt, hogy hogyan működik legoptimálisabban az egész rendszer.
Tulajdonképpen Horváth Péter is utalt már arra, mondhatjuk azt, hogy nagyon sok helyütt azért alakultak 6-8 osztályos gimnáziumok, mert kevesebb a gyermek, kevesebben jelentkeznek 4 osztályos gimnáziumba vagy szakképzési rendszerbe. De ez felvet egy újabb kérdést, amire azért úgy a társadalom felhorkan, hiszen Lentner Judit arról is beszélt, hogy meg kéne vizsgálni ezt a rendszert a tekintetben is, hogy azok a kisiskolák, ahova nagyon kevés gyermek jár, azokat érdemese fenntartani, vagy esetleg ezeket a pedagógusokat, ha iskolabezárások, és ez a legszörnyűbb szó, amit hallhat valaki, de hogyha arra gondolunk, hogy racionalizálni kell a rendszert, akkor lehet, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy érdemes-e ezt úgy átszervezni, hogy mondjuk azokba az iskolákba, amiről Péter is beszélt, nem olyan hatékony a tanítási folyamat, ott segítséget nyújthatnának mondjuk a felszabadított pedagógusok. Hát minden éremnek két oldala van, de amikor iskolabezárást hallunk, akkor össze kell-e, hogy szoruljon a gyomrunk?
Én a kérdés két részre választanám. Van egyszer a nagyvárosokba történő kiürülés, meg a középvárosokba is, és van a vidéki kis települések helyzete. Én a kettőt külön-külön kezelném. Hogy egy klasszikus példát mondjak, ma Budapesten az egyik belső kerületben 46%-kal kevesebb gyermek született, mint amennyit az első osztályba beirattak. Van ma Budapesten olyan iskola, ahol 1200 tanuló befogadására alkalmas az iskola épülete, és 200 alatti tanulóval van. Van-e értelme fenntartani egy ilyen intézményt? Ez egy nagyon súlyos kérdés, különösen egy szakszervezeti vezető szájából ezt így kimondani, de ezt végig kell gondolni, megint ami az óvoda bezárásoknál is történt, ugye a 12. keletben elfelejtették a párbeszédet elindítani, hogy meggyőzzék arról a szülőket, hogy ez az állapot így nem tartható fenn. Nem csak a gazdálkodás szempontjából, hanem a humán erőforrás szempontjából. Tehát egy idő után el fog fogyni az a humán erőforrás, amelyik megfelelő minőséget tud biztosítani. A vidéki kisiskolák kérdésében ott azért jóval óvatosabb lennék, mert azokon a településeken, ahol ezek a kisiskolák vannak, ott a társadalomnak a megtartó ereje az iskola, tehát egy települési lejtőn elindulnak. Viszont azon is el kell gondolkodni, hogy például egy Bélapátfalvai járásban 51 gyerek született tavaly. Ott 3 iskolát szabad-e fenntartani? Vagy van Szent Gotthárdon, ahol 76 gyerek született, és abban a Szent Gotthárdi járásban azt hiszem 8 iskola van. Elbírja ez a rendszer? Meg kell nézni azt is, hogy itt akkor mennyi, amit meg tudunk oldani, azokat a településeket hogyan lehet kompenzálni, akik véletlenül elvesztik az iskolájukat, vagy hogy lehet fenntartani, hogy legalább az alsó tagozatok ott legyenek, és akkor a felső tagozatokba ezt megindítani, de akkor a tömegközlekedést, más egyebet kell. De én itt tennék egy nagyon súlyos kijelentést is. Addig nem szabad ezt a iskola központokat, körzeteket létrehozni, amíg nincs ezekben a központokban megfelelő létszámú gyógypedagógus, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens és szociális munkás. Ha az állam ezeket a feltételeket nem tudja megteremteni, akkor nem szabad hozzányúlni addig ehhez a rendszerhez. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert 2015 már megpróbálták ezt a folyamatot, és a visszájára sült el. Még nagyobb ellenállás lett. És a legfontosabb, mind a két esetben, mind a nagyvárosokban, mind a kisvárosokban egy nagyon gyökeres pedagógiai kultúra váltásra van szükség a pedagógusok számára. Ugyanis a tanárképzés, a tanítóképzés nem készítette fel a pedagógusokat arra, hogy integráltan eltérő kultúrákat hogyan kezeljék. Ezeket pedig, ezeket a tudástőkéket be kell vinni az iskolába, illetve a tanárképzésbe nagyon gyökeresen és nagyon gyorsan ebbe a kérdésbe lépni kell.
Ugye még Magyar Péter nem volt miniszterelnök, csak megnyerte a választást, amikor 15 gimnázium igazgatójával egyeztetett az oktatás helyzetéről is. Ugye Horváth Péter is ott volt ezen az egyeztetésen. Mennyire tűnik úgy, hogy a kormányzat nyitott arra, amit most itt Tamás is felhozott, hogy nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. Hogy tűnik, mennyire nyitott arra a jelenlegi kormányzat, hogy a szakmának az érvrendszerét valóban megismerje, és mélyrehatóan be is építse azokba a törekvésekbe, amit ők kormányzati szinten elképzelnek. Hogy látja ezt Horváth Péter?
Ezen a beszélgetésen én úgy láttam, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok. Valóban fontosak azok a párbeszédek, amelyek ezekben a nagyon fontos kérdésekben kialakulhatnak. És nyilvánvalóan szerintem a mindenkori döntéshozónak célszerű már az előkészítő fázisban meghallgatni azokat, akiknek vannak tapasztalatai a közlekedés gyakorlati oldaláról, és ezeket figyelembe venni a döntésnél. Nyilvánvalóan én is tudom, hogy a döntések meghozatalán nem mindig csak és kizárólagosan szakmai kérdések vezethetik vagy irányíthatják, hiszen vannak gazdasági, társadalompolitikai kérdések, amiket befolyásolják, de mi nagyon szeretnénk Tamással együtt szerintem, hogy azért a szakmai véleményeknek döntő szerepe legyen a döntéseknél. Én láttam erre nyitottságot. Nyilván egy megbeszélés alapján az nem eldönthető, hogy valóban így lesz, vagy nem így lesz, de nyilván bízom benne, hogy így lesz. Egyébként az előző kérdés, amiről Tamás kifejtette a véleményét, az olyannyira fontos kérdés, hogy mi akár ketten is sokszor beszélgettünk erről, és ezekben a ebben a kérdésben teljesen ugyanaz a véleményünk. Nem vagyunk szerintem egyikünk sem elfogult olyan értelemben, hogy mind a kettőnk számára a legfontosabb dolog a szakmánkban az, hogy hogyan zajlik és milyen felelősségünk van. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog az, hogy látni kell, hogy azzal, hogyha azok a folyamatok elindulnak és valóban előkészítetten zajlanak le, amiről Tamás is beszélt, akkor az egy sokkal eredményesebb oktatáshoz vezethet, hiszen minden gyermeket akkor valóban szakos pedagógus taníthat, minden gyereknek lehetősége van a szocializációra, hiszen nagyon kicsi létszámú osztályok is működnek jelen pillanatban, és minden lehetőség meg lesz akkor az, arra, hogy a pedagógusok óraszáma is csökkenjen, hiszen jelen pillanatban az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs megfelelő pedagógus számú ellátottság minden intézményben. Lehetőséget adna ez arra is, hogy az óraszámok csökkenjenek, így a pedagógusok a felszabadult idejükben akár a közösségek építésére, akár az új technológiai eszközök megismerésére fordíthatják az energiájukat. Tehát szerintem is nagyon fontos lenne egy alapos átmenés, és valóban teljesen egyetértek azzal, hogy ez más egy nagyvárosban, egy kisebb településen, de ezt szerintem ezt a folyamatot el kell kezdeni, meg lehet győzni az embereket. Az embereket is, a polgármestereket is, akik esetleg féltik azt a pozíciót, amit eddig a településük volt, hogy hosszabb távon a gyerekek érdekét azt szolgálja, hogyha minden értelemben szakos pedagógus, sok társ veszi őket körül, hiszen így ismerhetik meg önmagukat is, így lehetnek szerintem legjobban felkészítve az életre.
És akkor itt van így a műsor vége felé egy nagyon megosztó téma, hiszen már az oktatásügyi miniszternek a személye is megosztó volt, hogy az egyházi világból jöjjön, idézőjelesen mondom, vagy az államiból. És azért Lantner Judinnak csak volt egy olyan mondata tegnap, vagy ebbe az adott Quibit interjúban, amire mindenki felkapta a fejét, hogy az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé. Tehát az egyházi iskolák esetében ez a kijelentés, ez mennyire állja meg a helyét?
Akkor én hagyd mondjak egy adatot. 435 olyan település van ma Magyarországon, ahol legalább két oktatási intézmény van. Tehát két általános iskola van. Ebből 135 olyan iskola van, ahol 80% vagy attól valamivel kisebb, tehát 80% körüli a hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti eltérés. A társadalomnak ebből a feladatából mindenkinek ki kell venni a szerepét és a feladatát. Nem lehet azt csinálni, hogy én elkülönítem, kimenekítem a gyerekemet a rendszerből, és ott hagyom az állami feladat ellátására. Ez az egyik nagyon fontos üzenet. A másik, ami a társadalom szempontjából lesz egy nagyon fontos üzenet, hogy elkülönülünk, akkor a másik társadalmi rétegnek a problémáit és az ismerettségét nem fogjuk tudni kezelni, ez pedig a politika nagyon jól ki tudja használni arra, hogy a véleményeket és a társadalmat megossza. És ezt a társadalmi megosztottságot kell ebből a szempontból megszüntetni. Ott a miniszterasszony szerintem ott nem fogalmazott pontosan, mert nem a roma tanulókról kell beszélni, hanem a hátrányos helyzetű tanulókról kell beszélni, mert van nem roma hátrányos helyzetű tanulók is, és azok is ugyanúgy elkülönülten vannak, és nincs esélyük a társadalmi mobilizációra.
Egy percünk maradt, de azért ezzel kapcsolatban Horváth Péter álláspontjára is kíváncsi lennék.
Kétségtelen az, és ezt meg tudom erősíteni én is, hiszen a pedagógus kar területi szervezetei, azok Szabolcs-Szatmár megyébe is ott vannak, Békés megyébe, Somogyba, Borsodba, és valóban azért van egy tendencia, egy erős tendencia, ami egy ilyen spontán szegregáció felé haladt, hogy valóban azokon a településeken, ahol volt állami és egyházi iskola is, előbb-utóbb a gyerekek elvándorlása azt eredményezte, hogy két markánsan elkülönülő szocializációjú iskola alakult ki, és ebben elsősorban az történt, hogy az egyházi intézményben voltak a jobb hátterű gyerekek, és az állami iskolán maradtak a rosszabb hátterű, hátrányos helyzetű, vagy akár roma tanulók. Ez szerintem sem lehet így jó. Nagyon sok okot elmondott Tamás, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Ezen nyilván el kell gondolkodni, és az egyháznak is egy picit a karitatív szerepéből, amit nagyon sok helyen egyébként vállal is, ki kell venni a részét itt is.
Azért ehhez egy mondatot még hagyd tegyek hozzá, hogy nem óhajtom védeni az egyházat, de van nagyon sok helyen, ahol az egyház egyedüli fenntartóként a hátrányos helyzetű gyerekeket is vállalta a nevelését. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyház nem veszik ki részét bizonyos területeken, hanem ott, ahol két vagy több iskola van, ott történik ez a folyamat, és ott okoz ez problémát az egyházi jelenlét.
Sőt, a máltaiak, nagyon sok helyen, tényleg egyedül vállalják fel a hátrányosságú a gyerekeknek is a tanítását.
Azt hiszem, hogy ez a szűk fél óra is arra volt példa, hogy a negyedét nem beszéltük át annak, ami az oktatást érinteni, úgyhogy bízom benne, hogy ebbe a körben le fogunk tudni majd még ülni. Nagyon szépen köszönöm Tocsik Tamásnak és Horváth Péternek is, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongoraművészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongoraművész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenyt.